János evangéliuma 11. fejezetét lapozom föl, és egy jól ismert történet kellős közepébe kerülünk. Olvasom János 11, tehát János evangéliuma 11. fejezetéből a 30. verstől. Így olvasom. Jézus pedig nem ment be még a faluba, hanem azon a helyen volt, ahova Márta elébe ment vala. A zsidók azért, akik ővele otthon voltak, tehát Máriával, és vigasztalták őt, látván, hogy Mária hamar felkél és kiment, utána mentek ezt mondván. A sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária azért, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, az ő lábaihoz esett mondván. Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus azért, amint látta, hogy ő sír, és sírnak a vele jött zsidók is, elbúsult lelkében, és igen megrendült. És mondta, hova helyeztétek őt? Mondának néki, Uram, jel és lásd meg. Könnyekre fakadt Jézus. Mondák azért a zsidók, íme mennyire szerette őt. Eddig olvasnám az igét, és bizonyára érzitek, értitek, hogy miről is szeretnék én most szólni. Az emberi szomorúság. Ugye most nyári időket élünk, ilyenkor vidámnak kell lennünk, azt mondják. De van ideje a nevetésnek, van ideje a sírásnak, és azon gondolkodtam el ezen a héten, hogy mi is váltja ki belőlünk az érzelmeket, a nevetést, a sírást, mert az embernek az arcán gyakran, sőt az arcunkon érzelmek vannak. Azt szokták mondani, hogy egy ideig ezt lehet takargatni, de egy idő után már nem. Mert ha csak nem az ember, nagyon jól tudja palástolni, ami történik benne. De biztos voltunk már így, hogy valaki azt mondta, hogy te veled valami gond van valami probléma, tudok segíteni. Mert igyekszem urrá lenni az érzelmeimen, igyekszem palást, hogy nehogy észrevegyék, mert hát nem akarok róla beszélni. De csak emberek vagyunk, első pont, második, csak hívő emberek vagyunk, akik, tehát miért is mutatnánk más, mint ami van. Én azt gondolom, hogy, sőt, van egy ilyen mondás, ahogy az idő múlik, az állarcból arc lesz, mondja a mondás. Ahogy az idő múlik, az állarcból arc lesz. Mert mi végre is hazudnánk másnak, mi végre is hazudnánk magunknak. Nyilván megértem és érthető, hogyha az ember nem akarja kiteregetni a saját problémáit. Vagy ha valaki nagyon vidám, akkor az olyan furcsa lehet egy olyan környezetben, ahol mindenki szomorú, vagy nem éppen vidám, ugye. Tehát disztingválni szoktunk, alkalmazkodunk, sírjatok a sírókkal, ugye örüljetek az örülőkkel. Tehát a Biblia felszólít arra, hogy a környezettől is egy picit tedd függővé az állapotodat, légy tekintettel a környezetre. Ne légy udvariatlan, ne neves hangosan, hogyha mások szomorúak, és így tovább. De miért is szoktunk szomorkodni és sírni? Rendkívül különleges történet ez, ugyanis Jézus nagyon szerette Lázárt, Máriát és Mártát, nagyon szerette őket, ezt meg is erősítéként az ige, hogy igen szerette, gyakran szállt meg náluk, és ez nem akármi. Jézus messze jár, Lázár megbetegszik, és viszonylagos hirtelenséggel meghal, és ezzel a helyzettel nem tudnak mit kezdeni a testvérek. Miért is? Mert Jézus mindenkit meggyógyított ott az életében. Csak pont a hozzá legközelebb állókat nem. Hogy is van ez? Nagyon sokszor az ember nem érti az Istent. Nem érti azt, hogy Isten miért tesz. Nem túl rég történt, van egy életmódközpont Érdligeten, biztos tudj, majd talán hallottatok róla. Eljött egy vesebeteg fiú, dialízises fiú. Vegán diétától és a sok-sok ima hatására az a vese, ami teljesen leállt, néhány hete beindult. Hosszú hetek óta katéter, hát hónapok óta katéter volt benne, de a katétert ugye időnként cserélni kell, különben befertőződik. A vese beindult. Dialízisre szükség van, vagy nincs szükség, hogyha a vese beindul? Az orvos ilyet nem látott. Az orvosi konzilium azt mondta, ilyet nem láttak. És nem merték kivenni a katétert, sőt, a dialízis sem merték leállítani. Krisztián a múlt héten meghalt. Szepszis miatt. Az, hogy ez pontosan mi okozta, papírt irattak vele alá a halálos ágyán. Az orvosok nem vállalják a felelősséget. Ha kiveszik a katétert, a vese működött. Nem merték kivenni. Folytatták a dialízist, nem kellett volna. Nem láttak ilyet az orvosok még. Mi magunk is küzdöttünk, sokat imádkoztunk, mit tegyünk. Esetleg egy orvost kérjük meg, hogy saját felelősségére vegye ki a katétert, vagy ugye nagyon nehéz helyzet. Az Isten így látta jónak. Krisztián elkészült lélekben, nyilván emberileg, és nyugalomban, békében halt meg, hozzátesze mennyasszony akarjaiban. Ez egy nehéz helyzet. Ugye, és az ember elgondolkodik, hogy Isten útjait mi valaha is megérthetjük-e. Mert én emberileg azt mondom, micsoda dicsőség lett volna Istennek, ha ez a fiú meggyógyul. Mondom emberileg. És világgá kiálthatja, hogy ő meggyógyult az Isten 8 alapelve hatására, ima által. De Isten azt látta, hogy nem, valami oknál fogva más utat szánt mindannyiunknak. Valószínű, hogy azért is foglalkozom ezzel a témával, mert engem is megrázott az eset. És az embert megrázza. És igen, és sírtunk, és megrázott. Mert ott ült velünk szemben egy, ugye a Krisztián munkahelye, ő egy rendszergazda, egy fontos számítástechnikai munkát végzett, és azon gondolkodott, hogy hogyan fogja fölfejleszteni majd a honlapot, Érdligetet, és ez egész, már ő ezen gondolkodott, egy fantasztikus ember volt. Szóval, hogy Isten útjai nem kifürkészhetőek. És az emberben halmozódnak ezek a kérdések. Ugye a definíció szerint a sírás a bennünk felhalmozódott belső feszültség levezetése intenzív, heves módon. Azt mondja a szakma, a sírás egy pszichoszomatikus testi reakció, tehát ugye lelki-testi reakció, amelynek biológiai és pszichológiai célja van. Mi a célja a sírásnak? A belső lelki egyensúly megnyugvás segítése. Amikor halmozódik bennünk a sok gondolat, a kérdés, a kérdőjel, mert emberek vagyunk, szervezetünk védekező reakciót indít el, hogy az emberi idegrendszert kímélje. És sírás hatására az ember idegrendszere megnyugszik. Ennek van egy fiziológia, én ezzel most nem foglalkozom. Végső soron egy nyugodt, csendes víz, tükör jön létre az emberben. De milyen okból sírhatunk? És szeretnék végül szólni majd arról, hogy Jézus miért is sírt. De gondolom, ezt sejtjük, hogy alapvetően nem Lázárt síratta. Itt egész másról volt szó. Első pont, az ember saját személyes sérelmei miatt sír. Mondhatnám, hogy ez a legelső, legalapvetőbb sírás. Nem mondom, hogy az önzésünk miatt sírunk, de az ember védi magát. Az ember védi magát. Hogyha nem baj, néhány rövid igét, vagy jó pár rövid igét olvasok, hogy ne az én szavaimmal szóljak. Orcám a sírástól kivörösödött, szempilláimra a halál árnyéka szállt, mondta Jób. Sír a lelkem a keserűség miatt, vigasztalj meg a te igéd szerint, mondja Dávid. Ezt mondja az Úr, szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás, Rákel siratta az ő fiait, nem akart megvigasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek. Ugye amikor a gyermekgyilkosságok voltak, amiket Heródes indított el. Sírunk akkor, ha megbántanak, megsértenek, támadnak, mellőznek, és itt nem csak a könnyekkel való sírásra gondolok, hanem a belső. Ugye sír a lelkem a keserűség miatt. Sír a lelkem, amikor a lelkünk sír valamin. Atyám fiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevényé, mondja Dávid. Ugye milyen kín lehetett Dávid királynak, amikor a fia elárulja, amikor a családja ellene fordul, amikor Absalon meghal. Hihetetlen atyai, apai kínok ezek. És Dávid egy megtört, egy szomorú ember bizonyára sokat sírhatott az üldöztetései alatt. Hozzáteszem, nem áll bosszút, sem korábban, sem később. Hagyta az igazságosan ítélőre. Csúfolóim a saját barátaim, azért az Istenhez sír fel az én szemem, mondja Jób. Bizony jót reméltem, és rossz következett, világosságot vártam, és homály jött, mondja szintén Jób. Sírhatunk rossz hírek miatt, hogyha rossz hírt kapunk. Az ige azt mondja, a hívő ember semmi, tehát a hívő, vagy az igaz, semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Nem könnyű. Szoktunk számítani rossz hírre? Rossz hírre. Ugye, mert ez butaság, hogy hát úgy kelek föl, hogy na, biztosan rossz hír fog érni. Mégis egy pozitív, egy biblikus alapállás, hogyha az ember nem naívan optimista, így fogalmazhatom, nem naívan optimista. Ugye ez a pozitív gondolkodás, hogy csak jó jöhet, mert bevonzom majd a jót, nem tanít ilyet a Biblia. A Biblia pozitív gondolkodásról tanít az Istenben. Örüljetek, ismét mondom, örüljetek, ezt tanítja Istenben. De az igaz semmi rossz hírtől nem fél, mert rossz hírek lehetnek, rossz hírek vannak. Tehát Istentől szabad kérni reggelente és minden nap, hogy erősítsen meg, ha rossz hír érne. Mert számítani kell a rossz hírre, de nem félni tőle. Számítani rá, megerősödni, de nem félni tőle. A személyes nehézségekre Isten bátorításokat küld, és ad néktek az Úr kenyeret a keserűségben, és a nyomorban vizet. Tehát kenyér és víz, amiről szó van, ugye, nem több, de az ott van. És nem kell többé elrejtőzködniük tanítóidnak, hanem szemeid tanítóidra néznek. Ott van a vigasztalás, mindig ott van a vigasztalás. Vigasztalj meg a te igéd szerint, mondja Dávid. És a legfantasztikusabb gondolat ugye, hogy elküldöm néktek a vigasztaló szent lelket. Tehát a szent lélek, fogalmazhatom, egy főállásban vigasztaló. Vigasztalni azt az embert kell, aki szomorú. Vigasztalni. Tehát a vigasztaló szent lélek mindig itt van, és remélem, bízom benne, hogy érezzük, hogy Isten minden nap vigasztal minket. Mert nem rossz híreket kapunk azért, én azt gondolom, sok esetben, hanem jó híreket. Keressük, örülünk a jó híreknek, és hálákat adunk a jó hírekért is. Nagy kérdés, a hívő ember arca szomorú vagy vidám? Egy nehéz kérdés. Én nem tudom erre a választ. Hogy egy hívő ember arca szomorú vagy vidám? Én úgy fogalmaznám, hogy kiegyensúlyozott, van, hogy szomorú, van, hogy vidám. Nem tudok más, ennél okosabbat mondani rá. A körülményektől is függ, de a hívő ember szívében van egy biztos horgony, hogy a hívő ember, ha szomorú, nem kétségbe esett. És ez fontos, hogy amikor a hívő ember sír, nem kétségbe esett. Főszabályként. Mert Isten ugye nem engedi meg, ugye nem kísért feljebb, mint ahogy elhordozhatná. Ézsaiás könyve 38. fejezetében Ézsaiást az Úr elküldi, hogy a királynak, Ezékiásnak mondjon egy hírt. És mi volt ez a hír? rendeld el házadat, mert meghalsz. Hát ennél rövidebb rossz hírt nem is tudok elképzelni, hogy rendeld el házadat, mert meghalsz, és Ezékiás király nem nyugszik bele ebbe a hírbe. Ezt mondta az Úr, legyen úgy. Hanem ő a falhoz fordul és sír. Egyébként én ezt hiányolom például Éli főpapnál. Amikor Éli főpapnak elmondja ugye Sámuel, hogy mit mondott az Úr. És mit mond erre Éli főpap? Hát ő az Úr, ő tudja. Nincs sírás, nincs bűnvallomás. Tehát Ezékiás király nem fogadja el, hogy meg fog halni, és sír. És sírva könyörög az Úrhoz, és az Úr meghallgatja, és visszaküldi Jézsaiást, hogy hallottam sírásodat, és láttam könnyeidet. Tehát, hogy Isten eltervez valamit, elmondja, de nézzétek, visszalép. Szabad mondanom, visszalép, és adok neked még 15 évet. Tehát, hogy Isten várja a mi reakciónkat egy helyzetben. Hogy ez nem úgy működik, hogy Isten kiadja az ukázt, és akkor lesz, ami lesz, én vagyok az Isten, te meg kövesd, mint egy szolga. Isten azt várja, mi a reakció. Mi a reakció. Van egy olyan gondolat a Bibliában, hogy az Úr megbánta, hogy embert teremtett. Ez egy nagyon döbbenetes mondat. Özönvíz előtti. És az Úr megbánta, hogy embert teremtett. Olyan drámai ezt olvasni. És én, amikor ezt először olvastam, azt mondtam, hát az Úr mindent előre lát, mi az, hogy megbánta, hogy minket megteremtett. Hát nem látta, hogy el fogunk fajulni. Most vagy megteremt és látja, vagy akkor nem teremt meg, bocsánat, és akkor, tehát ugye az ember megkérdezi, hogy most akkor ez hogy van. Hát nem előre ismeri az Úr. És Ellen White azt írja, az ember megbánása a gondolkodásmód megváltozását jelenti. Az Isten megbánása a körülmények megváltozását jelenti. Vagyis amikor azt olvasom, hogy az Isten megbánt valamit, ő nem változott meg, mert ő tegnap, ma és örökké ugyanaz. Hanem, mi változott? A körülmény. Ő ezt látta, hogy ez így lesz. A körülmény. És Ezékiás király sírni kezd, és a körülmény változik, és Isten visszalép. Tovább megyek. Korintusi első levél 7. fejezetének a 29. verse. Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő rövidre van szabva. Azért akiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik vigadnak, mintha nem vigadnának. Akik vesznek, mintha semmiük sem volna. És akik élnek-e világgal, mintha nem élnének. Mert elmúlik-e világnak ábrázatja? A végén a magyarázat. Olyan rövid az élet, hogy haszontalan dolgokra ne költsük. Nagyon gyorsan elszalad. Ezért csak a legfontosabbakkal törődjünk. Egy a szükséges dolog, mondta Jézus ugye egyszer Mártának. Gondoljuk végig, hogy hány hetet, hány hónapot aggódtunk végig életünkben, ami végül megoldódott. Emlékezem, hallottam egy prédikációt, még a Széchenyi hegyen Reizinger Jánostól azt mondta, ő is idézte valakitől, csak azon aggódj most, amin egy év múlva is aggódni fogsz. Ez egy fantasztikus gondolat volt. Hány olyan dolog van, amit egy hónap múlva nem is emlékezem rá, de ma idegesített. És megoldódik? Megoldódott. Vannak nehézségek, amik egy év múlva is ott lesznek, na azokat meg kell oldani, azokért imádkozni kell. De a mindennapos apró cseprő ügyeinkért ne bosszankodjunk, mert felemészti az erőnket. Csak azon aggódj, persze ez is idézőjeles, mert ne aggódjunk, ami egy év múlva is probléma lesz. Az Úr ígéretei, szemeimmel tanácsollak téged, kiáltsatok hozzám, és én megfelelek néktek. Lembájt azt mondja egy írásában, annyira bánja és sajnálja, hogy nem használjuk ki az Isten lehetőségeit. Az Isten, tehát az imában lévő lehetőségeket. Hogy Isten mennyi lehetőséget, mennyi ajándékot adna még nekünk, és mi ezeket nem kértük. Jeremiás 31:16. Tartsd vissza a szódat a sírástól, mondja az Úr, és szemeidet a könyhullatástól, mert meg lesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr. Hiszen az ellenség földjéből térnek vissza, ugye majd a fiaid. Tehát van, amikor Isten maga azt tanácsolja, hogy ne sírj, ne sírj, mert Isten vigasztal. Van, ahol viszont azt mondja, hogy sírj, mikor is? Boldogok vagytok ti, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Hegyi beszéd. Tehát érdekes, hogy az Úr bizonyos embereknek azt mondja, hogy ne sírj, amiatt ne sírj. Amiatt ne sírj, mert azt megoldom. Ha nem, miért sírj? És azt hiszem, hogy ez a fontos az igében, amikor Jézus viszi a keresztet a vállán, és ugye összerogy a kereszt súlya alatt. És az asszonyok sírnak mellette, és mit mond nekik? Hogy ne miattam sírjatok, hanem magatok és a ti fiaitok miatt sírjatok. Tehát rendkívül hangsúlyos, hogy önmagunk és a fiaink miatti szomorúság, a szónak a bibliai értelmében tudnélik a bűnbánati sírás. A bűnbánati szomorúság, ami nem örök szomorúság, mert megint egy vigasztaló üzenet, hogy akik ma sírnak, holnap nevetni fognak. Higgyünk a hit általi megigazulás üzenetével. Ennél jobb hír nincs. Hogy aki ma sír, holnap nevetni fog. Miért? Levetted rólam bűneimnek terhét. Levetted, és te levetted rólam bűneimnek terhét. És én nevetek, és ez nem szemtelenség, bocsánat, hogy nevetek, hanem tényleg nevetek. Mert felszabadultam a bűneim alól. Nem másokon nevetek, hanem örülök. Örülök annak, hogy Isten levette rólam bűneimnek terhét. Örüljetek, ismét mondom, örüljetek. És azzal folytatja, és az imáitokban hálaadással tárjátok fel. Rendkívül fontos dolog. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Szó hallatszik a magaslatokon, Izrael fiainak esdeklő sírása, mert elfordították útjukat, elfeledkeztek az Úrról, az ő Istenükről. A bűnbánati sírás. Erre viszont a Biblia felhívja a figyelmünket. És fölhív az Úr, a seregek ura, amanapon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha öltésre. Ézsaiás 22:12. Nyomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok. A ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Mondja azoknak, akik büszkék és önteltek. A Biblia tehát beszél arról, hogy van, amiért nem kell sírni, van, amiért pedig jó, mert jót tesz a léleknek. És a bűnbánati sírás, ami nevetésre fordul. A másokért való sírás. Jobb könyve, Jobb 30:25, csak hogyha valaki az igét feljegyzi. Avagy nem sírtam-e azon, akinek kemény napja volt, a szűkölködő miatt nem volt-e lelkem szomorú? Jobb. Micsoda lelkiség, ugye? Hogy nem sírtam-e azon, akinek kemény napja volt. És ugye a Róma 12:15, örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Isten nem hívja fel a mi figyelmünket arra, hogy vegyük át mások problémáit. Tehát még egyszer, ne vegyük át másoktól a terhet, mert mi roskadunk össze alatta. Hanem vigyük az embert, ahogy mi is Krisztushoz mentünk, vigyük Krisztushoz. Én megmondom őszintén, gyakran követtem el azt a hibát, hogy én emberekkel, hogy átveszem a terheiket, majd én viszem. És nem bírom vinni. És végül mindketten a verembe zuhanunk. Hanem azt kell elmondjuk, hogy nézd, én elmentem Krisztushoz, levette a terheket, nem tudom levenni a terheidet. Csak egyet tudok mondani, megmutatom a helyet, hogy hol találod meg. És menj oda. Vagy nem, menjünk együtt. Tehát ez a megoldás, embereket vezetni Krisztushoz nem tudjuk mások terheit mi magunk hordozni. Van egy ennél is magasabb rendű sírás, Istenért és Isten művért való aggódás és sírás, a legmagasabb fokú hívő cselekedet. Dániel könyve 10. fejezet, azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam 3 egész hétig, és kívánatos étket nem ettem, és így tovább. Itt látunk, Dánielnek nincsenek személyes problémái, nem maga miatt sír, viszonylag jó állása van, jó helyen van, egy megbecsült tisztviselő, és mit látunk? Olvassa a tekercsekben, hogy Isten népén lejárt a 70 év, és nem látja az eredményt. Nem látja, hogy a nép készülődne haza. És sírni kezd, és böjtölni kezd 3 egész hétig. Isten meghallgatja az ilyen imát. Sőt, megkockáztatnám, sokkal jobban, mint minden mást. A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Jézus Krisztus, amikor ostort fon, a te házadhoz való. Számára a templom nem egy templom volt. Jézus számára a templom az Atya. Az Atya tisztasága, szentsége. És kiűzi a bűnt, mert nem tűri a lelke. Mert nagyon szereti az ő Atyát. És gyűlöli a bűnt. A templom kétszeri megtisztítása is erről szól. Jeremiás siralmai, helyesebben Jeremiás könyve 13-17. Sírni fog az én lelkem a rejtek helyeken a ti kevésségetek miatt, és zokogva zokog, a szemem pedig könnyeket hullat, mert az Úr népe fogságba vitetik. Jeremiás sír a népért. A legmagasabb szintű szomorúság az Isten népe állapotáért való szomorúság. Személy szerint azt gondolom, hogy magas erkölcsiségre vall, és Isten segítsen nekünk, hogy ezt el tudjuk érni. És ne legyünk rá büszkék. Kellő alázat, mély alázat kell hozzá, hogy Isten népéért az ember szomorkodjon. Mert nem az ünneplés ideje van most, hanem a szomorkodási, a szónak bibliai értelmében. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol az ő Istenük? És hogy Isten hogy reagál erre, Jóel 2.18, erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földje iránt, és kegyelmezett az ő népének. Hogy az Úr meghallgatja ezeket az imákat, zsoltárok. Ugye, amit idéztem Jézus Krisztustól, ugye ott is idézett, a te tornácaidhoz, nem. Mivel a te házadhoz, így idézem pontosan, zsoltárok 69.10, mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rám. Mert a nép, amely Sionon, Jeruzsálemben laksz, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad ő, az Isten, kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, megfelel néked. Még egyszer, az ember sírhat magáért, a saját életéért, ennek is megvan a maga helye és szerepe. Sírhat a másik emberért. Fontos. És szomorkodhat egy nagyon önzetlen módon az Istenért, az Isten művéért. És emlékeztek, hogy Jelenések könyvében van egy könyv, amit nem nyithat meg senki? És hogy reagál erre János? Ez egy látomás sorozat. Van egy könyv, amit senki nem nyithat meg. Én azért igen sírtam vala. Én azért igen sírtam. Jelenések 5.4. Hogy senki sem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, sőt, a ránézésre sem. Döbbenetes helyzet. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétjét. És végül az elveszőkre jellemző sírás, ez a legdrámaibb, és port hányván az ő fejükre, gonoszok ugye, kiáltottak sírván és jajgatván, ezt mondván, jaj, jaj, az a nagy város, amelyben meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból hogy elpusztult egy órában. Pénz, javak, világ. Ahogy dől össze a világ, az emberek sírni fognak. Miért is? A javaik elvesztése miatt. Ez egy hamis sírás. Amikor Jézus eljön, ugye kétféle sírás lesz, az öröm és a fájdalom sírása. És amit idéztem is, Jézus pedig hozzájuk fordulván mondta, Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon. Ugye, mert hozzáteszi, hogyha ez esik az élőfán, akkor mi esik a szárazfán. Kedves gyülekezet, visszatérek az alapigémhez, és röviden le is zárom. Lázár meghalt, negyed napja a sírban, a kriptában volt, Jézus pedig nem indul rögtön, vár, ráadásul, és csak később, jó pár nap telik el. Márta hitből elé megy, elmondja, hiszek a feltámadásban. Tudom, hogy majd ama napon fel fogod támasztani. Mária nem ennyire optimista, helyesebben őt jobban megviseli. Érezzük és látjuk, hogy Márta kicsit racionálisabb, Márta, hogy így fogalmazzam, érettebb, józanabb, de mindkettőknek van hite, de Mária elveszíti. Egy kicsit elveszíti Jézust, nem úgy, mert Jézus nem úgy cselekszik, ahogy ő szeretné. És könnyekre fakad Jézus. Ahogy Jézus látja a tömeget, hadd kérdezzem meg, hogy Jézus szemei kiket láttak ott. Tanítványok, akik el fogják őt hamarosan hagyni. Mária, aki semmit nem ért az egészből, Márta, akinek ugyan van mustármagnyi hite, mindenki sír. A megfizetett siratóasszonyok és a gyilkos pillantásokat vető emberek, akik már nézik és látják, hogy fogják őt elárulni. Jézus szeme mindent látott. És ez annyira megviselte nyilván Jézust, hogy sírva fakadt. Ez a legmagasabb rendű sírás, mert bizonyára érezzük, hogy az angyalok, vagy gondolhatjuk, hogy az angyalok soha nem látták Istent sírni. Sőt, még ehhez hasonlót se láttak soha. Hogy amikor Isten fia könnyekre fakad, máskülönben nem az első eset. Zsidókhoz írt levél azt írja, hogy az ő testének napjaiban könyörgések, esedezések, erős kiáltás és sírás, könyhullatás közben járult az Istenhez. Tehát Jézusnak nem volt idegen ez az érzés. Fájdalmak férfia, betegségek ismerője. Tehát ne felejtsük el, hogy Isten fia meghalni jött ide. Miközben mi eszünk, iszunk, jól vagyunk, egészségesek vagyunk, ha jó Isten úgy hozta és úgy adta. Mi élni jöttünk erre a bolygóra, itt vagyunk. Már életünk ide Isten kezében van, ő nem. 13 éves korában kristálytisztán megérti. 12 évesen, 13 évesen, Isten tisztán megérti, hogy ő a bárány. Fölmegy a templomba. Mit jelent egy serdülő fiatal fiúnak fölismerni, hogy fogok meghalni majd? Mit jelent még letölteni majdnem 20 évet így? Fájdalmak férfia, betegségek ismerője. Elhagyták, elárulták, megtagadták, a kereszten nincs ott senki. csak néhányan. Fájdalmak között, és nem utolsó sorban az atya is. Ugye a bűn súlyát abban a helyzetben jogilag ráhelyezi a fiúra. Egyedül tapossa a borsajtót, mondja az Ószövetség. Nincs senkije. Ezért Jézus folyamatosan mondja a Zsoltárt a kereszten. Csak az, nincs más út. Teljes sötétség veszi körül. Könnyekre fakadt Jézus. De az utolsó erejével még megmente egy jobblatort, embereket megment, rábízza az anyját a tanítványra, és így tovább. Hogy milyen Istenünk van, sokszor meg se gondoljuk. Ez a világ nem ismeri Istent, és megkockáztatom ezt a gondolatot, mi sem ismerjük őt, legalábbis teljesen nem, csak részlegesen. Hogy milyen képünk van Istenről. Minden esetre a világegyetem legérzőbb személye Isten. Ezért van reményünk, hogy hanem abban a tudatban élhetjük az életünket, hogy minden fájdalmunkat ő is szenvedi. Minden könycseppünket látja. Még egyszer, láttam sírásodat és könnyeidet. Mindannyiunknak. Azt hiszem, Dávid mondja azt, hogy tömlőkbe szedhetném könnyeimet. Isten tudja a könycseppeket. Ezért Isten együtt él velünk, együtt örül és együtt szomorkodik, együtt sír velünk, és könnyekre fakad. És azt hiszem, hogy ezt én most nem is azért mondtam, hogy most mi szomorkodjunk, hanem hogy ez vigasztaljon minket. Nincs olyan élethelyzet, amikor ő ne érezne együtt. Igen, elveszítettünk egy férfit a múlt héten, és biztos vagyok benne, hogy Krisztus ott volt. És vigasztalta őt. Valamiért ennek így kellett történnie. Nem tudjuk, hogy miért. Ott volt. Mert az a Jézus, aki negyednaposan föltámasztotta Lázárt, megtehette volna, hogy ez az ember ne halljon meg. De ő tudja. Hagyjuk az igazságosan ítélőre. Adja jó Isten nekünk, hogy soha se féljünk, és soha se aggódjunk, ha szomorkodunk is, ő velünk együtt van, és meg fog vigasztalni. Adja az Úr nekünk továbbá, hogy kérjük tőle a legmagasabb rendű sírást, szomorúságot, a megrendültséget Isten művének, Isten népének a, ha lehet így mondani, az állapota, a helyzete miatt. Mi sem vagyunk kivételek. Nem úgy nézem Isten művét, hogy én, Tóth Gábor itt állok, Isten művét pedig romokban hever, és majd akkor én sírok. Mert ez megint büszkeség, ez gőg volna. Én is része vagyok a válságnak. Én is része vagyok a műnek. Magam miatt is sírok. És mások miatt is sírok, és a mű miatt is sírok. És az Úr, ha ilyen imádkozó, megrendült csoportokra talál Isten, megvigasztalja, megsegíti őket. Szemben a hurrá optimista, szinte mesterkélten pozitívan gondolkodó csoportokkal, ami nem biblikus szemlélet. Adja az Úr tehát nekünk mindezeket, gondolkodjunk el ezen, örüljünk az örülőkkel, sírjunk a sírokkal az ő kegyelme szerint. Szerető Istenünk, gondviselő, együttérző, vigasztaló atyánk, köszönjük, hogy nem csak örömet, hanem szomorúságot is átélsz velünk. Látjuk és érezzük, hogy ez az élet alapvetően nem a nevetésről, nem a vidámságról szól, de a te országodban már csak öröm, örök öröm vár. Ez az élet még nem ez. Ez az élet tele van nyomorúsággal, szomorúsággal, és mi nem tudunk és nem akarunk mesterkélten vidámnak lenni, ha nincs ok rá. Márpedig a te műved és e világ állapota nem ad okot, hogy mi felhőtlenül örüljünk és vidámak legyünk, ha csak nem a bűnbánat. És az a teljes felszabadulás a bűnteher alól, amit átélünk napról napra te veled, és az úrvacsorán,
hogy levetted rólunk bűneinknek terhét. Nincs olyan bűn, amit ne tudnál levenni, megbocsájtani, és tiszta lappal, teljesen tiszta lappal indulni újra. Köszönjük, Urunk, hogy ez a felszabadult öröm a miénk. Mégis emellett látjuk környezetünket, látjuk az elveszendőket, sőt, magunkban is a bűnöket, a hibákat újra és újra. Könyörülj rajtunk, hallass örömet velünk, Urunk. És add, hogy együttérzők lehessünk sírni a sírókkal, örülni az örülőkkel, vigasztalni az embereket, hogy ne a szomorúságot, ne a fájdalmat lássák a mi arcunkon, ahogy a te fiad, Urunk, Jézus is kiegyensúlyozott és vidám volt, jó volt rátekinteni, sőt, a gyermekek is vonzódtak hozzá. Szeretnénk mi is ilyen módon élni az életünket, kiegyensúlyozottan, lelki békével, vigasztalással a szívünkben, és nem szomorúsággal. Mégis szívünk tele van gyakran szomorúsággal, amiatt, amit látunk. Könyörülj rajtunk és a világon, és mentsd meg az embereket, és ments meg minket is velük együtt. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és köszönjük, hogy olvashatjuk a te igédből azt a sok-sok vigasztaló, bátorító, örömre okot adó ígéretet és szót a sok-sok nyomorúság és nehézség mellett. Jézusunk nevében köszönjük meg mindezt, aki fájdalmak között élt, és mégis abban a békében halt meg, hogy megment bennünket, és eljuthatunk a te országodba. Amen.